Üdvözöllek az Istenre hangolva podcastben, ahol a lelkednek táplálékot és erőt kínálunk. Köszöntünk minden gyülekezet anyagával, hogy együtt fedezzük fel az élet igazi értelmét és a hit mélységeit. Legyen ez az útja a belső béke és a megtalált értelem felé vezető útnak. Kapcsolódj hozzánk, hogy együtt tapasztaljuk meg az isteni inspirációt és az élet meghittségét. Induljunk el együtt az isteni hangolás útján.
Az üzenetem címe az egybeszerkesztés, és ugyanazt a Zsoltárt szeretném majd strapálni részben, amivel Feri a múltkori összejövetelét kezdte. Ez Grádi csak énekéből való, 122. Zsoltár, aminek van egy sora, a harmadik sora, amit össze-vissza fordítunk, nem találunk normális fordítást a Bibliában, mert nehéz a szöveg, de a szövegnek az a lényege, hogy Jeruzsálem az egybeszerkesztés városa. Azért azt hívják Jeruzsálemet az egybeszerkesztésből, mondja, jól megépített egybe. Jeruzsálem, ami az egybeszerkesztés városának épült, ezt mondja a Héber szöveg. Tehát Jeruzsálem az egybeszerkesztés városa, nem jól felépített, meg nem szépen egybeszerkesztett, nem építészetileg van itten szó dolgokról, bár ha elmegy valaki Jeruzsálembe, lehet, hogy építészként is tud ebbe gyönyörködni, de azért köztünk legyen szólva, ha csupán csak így nézzük, Jeruzsálemnél még szebb városok is vannak, de nekünk mégis a legszebb város. Miért? Mert az Isten városa, és mi nem csak a köveket látjuk, nem csak a falakat látjuk, nem csak az architektúrát látjuk, amiben szintén van bőven gyönyörködni való, hanem látjuk a funkcióját is annak a helynek, látjuk a funkcióját is annak a városnak. És ennek a városnak ez volt a funkciója, hogy ez az egybeszerkesztésnek a városa. És azért az egybeszerkesztésnek a városa, mert egybeszerkesztette a szent népet, de egybeszerkesztette a mennyet és a földit, a láthatót és a láthatatlan, a szellemit és az emberit. Ott azon a helyen találkoztak ezek a dolgok, és ezért volt ez az egybeszerkesztés városa. És ezért Jeruzsálemnek óriási jelentősége volt, és Jeruzsálemről rengeteget prófétáltak a próféták, és rengeteg Jeruzsálemet láttak Jeruzsálemet az első szentő idejéből, látták Jeruzsálemet a második szentő idejéből, látták Jeruzsálemet ennek a korszaknak a végén, a harmadik, az Antikrisztus által majd megbecstelintendő szentély, ahol a pusztító utálatosság ott fog állni, aztán látták ebből az időből, látták az 1000 éves királyságban, és ami még ennél is fontosabb, látták az eljövendő világban, az új égen és az új földön, mint ami majd egybeszerkeszti az új eget és az új földet. Ez lesz a hely, az egybeszerkesztésnek a helye. És ez az egybeszerkesztés, látni fogjátok az igékből is, egy titok. Kétszer is említi ezzel kapcsolatban a Biblia a titok kifejezést. Mit jelent a titok? A titok ugye a mi nyelvünkben kicsit mást jelent, mint a Bibliában. A Bibliában azt jelenti, hogy egy olyan isteni igazság, amit csak szellemi módon lehet megérteni. Szellemi emberek, szellemieket szabván, a szellem bölcsessége által képesek megérteni. Ezek nem azt jelentik, hogy Isten el akarta őket dugni, hanem azt jelenti, hogy csak bizonyos módon, bizonyos úton nyílnak meg a számunkra. Ezt jelenti a titok szó, a titok kifejezés. A természetes értelem, a természetes elme elől el van takarva, de a kinyilatkoztatás, a kijelentés által meg tud nyílni a számunkra. Akik újjászülettünk, mindannyian tapasztaltuk ezt. Volt olyan ember, mint én, aki nem törődött Istennel, ugye én is olyan ateista voltam, hogy falat lehetett volna velem bontani. Nem érdekelt ez az egész dolog, de a kinyilatkoztatás megváltoztatta az egész gondolkodásmódomat. És vannak olyan emberek, akik vallásos közegben nőttek fel, vagy vallásos emberként élték az életüket, és bár szó, rengeteg szó volt Istenről, meg Bibliáról, meg sok mindenről, de mégis, amikor a kinyilatkoztatás megtalálta őket, akkor ébredtek rá arra, hogy itt valami egészen másról van szó, mint amiben ők eddig éltek. És ez a kinyilatkoztatás leplezi le a titkokat. Ez világít rá azok az isteni igazságokra, amelyek mindig is ott voltak Isten szíve mélyén, és amiért Isten nekünk az ő tulajdon szellemét adta, mert ez különböztet bennünket minden más teremtménytől, hogy Isten a saját szellemét lehelte belénk, azért, hogy megérthessük azt, ami ő benne van. Mert hogy az ember szelleme kutatja az ember mélységeit, az Isten szelleme pedig az Isten mélységeit kutatja, és kijelenti nekünk ezeket a dolgokat. Az első igém, és ha az idő is kegyes lesz hozzám már, hogy tudom tartani a részidőket, akkor a záró igém is ez lenne. Az Efézusi levél első részéből való. Nagyon érdekes az Efézusi levél, azért, mert ez egy nagy himnusz tulajdonképpen arról, hogy mit végzett el az Isten az életünkben, hogyan hajolt le hozzánk, hogyan szentelt meg bennünket, hogyan tisztított meg bennünket, hogyan tett alkalmassá minket arra, hogy a jobbjára ülvén, az ő jobbján legyünk Krisztusban, és minden létező áldásával meg legyünk áldva. Ez tényként közli az Efézusi levél, ez nem egy elérendő cél, ez nem arról van szó, hogy azzá kell válnunk, hanem hogy Isten ezzé tett bennünket, és a mi feladatunk, hogy ebbe belenőjünk. Ez a célkitűzése az Istennek, hogy ebbe belenőjünk. És sokszor az egyházban mi eltévesztjük a célt, és azt gondoljuk, hogy ilyenné kell válnunk ahhoz, hogy majd az Isten szóba álljon velünk, és végre a közösség létrejön. Ez éppen fordítva van, Isten elvégezte ezt, és azt akarja, hogy vele közösségben legyünk. Ez nagyon hasonló ahhoz, mint mikor az Úr kihívta Izrael fiait Egyiptomból. A szabadulást ő végezte el, Egyiptom fiai erre nyilván nem voltak képesek. És mikor elvégezte a szabadulást az Isten, akkor viszont és Egyiptom fiai átkeltek a Veres-tengeren, és szabadok voltak, akkor már ő rajtuk állt az, hogy ebbe a szabadságba bele tudjanak nőni, és megkapták hozzá a parancsolatot, az első parancsolatot, én az Úr vagyok. A te Istened, aki kiszabadítottalak téged a szolgaság házából. Én vagyok a te szabadítód, én vagyok az, aki a szabadságot neked ajándékoztam. Ne legyenek néked idegen Isten. Miért? Mert nem elég megszabadulni, szabaddá is kell válni, szabaddá kell lenni, a szabadsággal megfelelően élni kell. Tehát az Isten megszabadít bennünket, és amikor megtérünk, újjászületünk, megkeresztelkedünk, Isten megszabadít bennünket a bűn és halál törvényéből, a sátán hatalmából, a bűn ereje megerőtlenedik az életünkben, és azt akarja az Isten, hogy belenőjünk abba a szabadságba, amivel megajándékozott bennünket. Nem mi győzzük le az ördögöt, nem mi győzzük le a bűn le van győzve, az ördög le van győzve, az átkok el vannak törölve, és így tovább. A mi feladatunk az, hogy ezzel a megnyert szabadsággal, azzal a hittel, amit ajándékba kaptunk, ezben növekedve és fejlődve belenőjünk ebbe a szabadságba. És a 9. vers ebben a részben, ebben a nagy himnuszban így szól, mert úgy tetszett neki, ugye az Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát. Tehát itt van egy titok, ami Isten akaratával kapcsolatos. Isten akar valamit, ami a természetes értelem elől el van rejtve, de a szellem embere, ha akarja, megértheti. Mit akar az Isten? Ezt az akaratot Isten kijelentette ő benne, ugye a Krisztusban, a fiában, az idők teljességének arról a rendjéről. Most itt is álljunk meg egy kis, mi az, az idők teljességének arról a rendjéről. Miről van itt szó? Az, hogy az idő halad a végkifejlet felé, és ennek van egy menetrendje, van egy módja, Istennek van egy célja, amit el akar érni, és az oda vezető út, ez a bizonyos beteljesedéshez vezető rend, vagy beteljesedéshez vezető út. Tehát mi az Isten célja, és mi az út, ami ezt ehhez a célhoz vezet? Azt mondja, Krisztusban egybefoglal, vagy összeszerkeszt mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Tehát látjuk, hogy ez az a bizonyos titok, hogy Isten Krisztusban valamit össze akar, egybe akar szerkeszteni. És szeretném ezt majd három példán keresztül megmutatni, hogy mi is ez az egybeszerkesztés. Az egyik, amire utaltam, és Jeruzsálem, és ezen keresztül maga az egyháznak a működése, a másik Krisztus és az egyház kapcsolata, amit a fér-feleség kapcsolat viszony, a házasság szövetsége mutat be. És remélem, hogy ezeken a példákon keresztül majd meg tudjuk érteni, hogy miért van erre szükség. De maga a filozófia az, hogy miért titok ez, és miért van erre szükség, abban rejlik, hogy kezdetben Isten volt minden, Isten volt mindenben, nem volt semmi más, csak Isten. És minden, ami azután lett, először csak Istenben volt benne. Ő gondolta ki, ő képzelte el, ő tervezte el, ő találta ki, ő akarta. Semmi nem volt rajta kívül. Minden, ami lett, ezért lett. Mert Isten kigondolta, eltervezte, kimondta, akarta, és így tovább. Na most abban a pillanatban, amikor Isten alkotott és teremtett valamit, abban a pillanatban elidegenített valamit magától. Az már nem ő volt, az, hanem az ő alkotása. És utána azon ügyködik, és ez az idők teljességének a rendje, hogy azt, amit elidegenített magától, újból összhangba hozza a saját maga számára, újból egységessé váljon, de nem úgy, hogy megsemmisül, vagy visszakerül belé, hanem hogy harmóniába kerül. Összhangba kerül vele. Idegen is, és mégis egy. Különbözik, és mégis egységes. Erről szól az egész történet. Jobban értjük akkor, hogyha látjuk a férfi és nő esetét, ugye? Mi történik? Ott van Ádám, férfi is és nő is. Jó, ez borzasztó. De hát a helyzet az, hogy külön ki kellett venni. Tehát ott Ádámról van végig szó, eredetileg Ádámban benne volt az is, hogy férfi is, meg nő is, és utána Isten kivette a nőt Ádámból, és így lett a maradék a férfi. De látjuk, hogy a történetnek itt nincs vége. Hát a jobb részt kivette, ugye, és ami maradt, azok vagyunk mi. De látjuk, hogy a történetnek nincs itt vége, hanem mi történik? Utána vette Isten a férfit és a nőt, és újra egyétette egy szövetségben, egy kapcsolatban, és azt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú apját és anyját, ragaszkodik, összeragad, szó szerint a feleség ragasztó, ugyanúgy a héberben is a ragad szóból származik a kifejezés, összeragasztódik a feleségével, és lesznek ketten, ehát baszár, egy test. Egyé válnak. Vagyis mi történik? Isten különveszi, és utána a szövetségben egybeszerkeszti. És Pál hozzáteszi, itt a második titok, felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról beszélek. Tehát itt is látjuk ugyanezt az elvet, hogy külön választja, és aztán újra egyesíti, de nem úgy, hogy megsemmisül, hanem úgy, hogy egyé válik, egybe szerkesztődik. Oké. Nézzük akkor az igénket, ezt a mennyei, ezt a Jeruzsálem dolgot. Ugye a 122. Zsoltárban így kezdődik az ige. Örülök, ha ezt mondják nekem, menjünk az Úr házába fel. Ugye ez egy érdekes dolog, leírják a Talmudban, le van írva, hogy amikor a zarándokok mentek Jeruzsálembe, akik nem helyben éltek, hanem távolról érkeztek, hajón jöttek a többségük, és Joppe kikötőjébe jöttek, Joppe vagy Jaffa városába érkeztek meg, leszálltak a hajókról, és akkor elénekelték az előző Zsoltárt, a 121-et, szememet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Tehát ott álltak lent a tengerparton, és néztek a mintegy 40 kilométerre levő hegyekre, amelynek a tetején ott volt Jeruzsálem, ott volt az Isten városa, és abban pedig az Istennek a szentélye. És bizakodással eltelve indultak útnak, mert hát az nem volt egy teljesen veszélytelen út, vitték ugye a templomadót, meg minden, szóval azért, és hegyeken vezetett keresztül az út, ugye a tengerszintről 800 méterre kell felkapaszkodni, és annak a fele viszonylag sík, aztán hirtelen bemész a hegyek közé, és hát nem volt az út veszélytelen, és ezért megvallották hittel, hogy az Úr megőrzi őket ezen az úton. Két napig tartott az út. Volt középen fél távol, nem csak volt, van ma is egy város, ma már egy modern város, ezt Modiinnak hívják, ami arról volt nevezetes, hogy a makabeusok ott keltek fel, és csapták agyon a görög izéket, akik, na mindegy, a makabeus felkelés ott tört ki, ezért egy híres, neves város, és a zarándokok Modiinba aludtak meg, és reggel külön voltak emberek erre kijelölve, hogy amikor felkelt a hajnal, akkor felálltak a háztetőkre, magas helyekre, és kiabálták ezt, hogy fel, menjünk az Úr házába. És hát nem tudom, ki szeret reggel fölkelni, vannak olyanok is, de a többség nem, és ezért a zsoltáros megerősíti, hogy amikor felébresztették őt, akkor meghallotta a kiáltást, és nem azt töltötte el, hogy miért nem hagynak aludni, hanem mi töltötte el? Öröm. Öröm. A várakozás örömet töltötte el. Örülök, amikor meghallom a kiáltást, hogy felmenjünk az Úr házához. Lábunk megáll a kapuidban, Jeruzsálem. Tehát ez megint egy szent pillanat, amikor az ember belép a városba magába. Ott állsz a kapuba, és beléphetsz. Ez egy tényleg egy szent pillanat, még nekünk is szent pillanat, pedig hát még nem a szent városba lépünk be, meg semmi se, de amikor ott állnak a lábaink a Jaffa kapuban, vagy a másik helyen, ahol belépünk az óvárosba, hát bizony továbbra is egy megható és különleges pillanat, de mennyivel inkább az, amikor az, tényleg az Isten városa, és tényleg ott van benne az Istennek a szentélye. Na és itt van a mi igénk, azt mondja, Jeruzsálem, amely az egybeszerkesztés városának épült. Ugye ez a havár, jahad, amit össze-vissza fordítanak, és az egybeszerkesztés jelenti, hogy a havárt ismerjük, a haver ebből a szóból származik, összekapcsolódni. Ugye ki a haverod, a barátod, akivel egybe kapcsolsz. A jahadot is valamennyire ismerhetjük, mert van egy híres zsidó dal, ami bejárta a világot, és szintén a Grálicsak énekében való, hogy íme mi szép, mi gyönyörűséges, amikor együtt lakkoznak az atyafiak, ugye ez a parkettásoknak a dala. És itt is ez van a hinématóv, humannaim, sebet a himgám jahat. Ugyanez a kifejezés, amikor együtt vagyunk. Tehát az együvé csatlakozás, az együvé szerkesztés városaként épült Jeruzsálem, és el is mondja a következő rész a Zsoltárnak, hogy miért. Azt mondja, oda járnak a törzsek. Ugye volt Izraelnek 12 törzse, és nézzétek meg, hogy nem volt uniformizáltak a törzsek. Nagyon különböztek. A gyerekek nagyon különböztek, és a törzsek is nagyon különböztek, és amikor Jákob megáldja őket, a gyerekeket, akkor külön-külön mindegyiknek saját áldást mond, nem egy uniformizált áldást kapnak, és utána, amikor Mózes megáldja a törzseket, akkor is külön-külön áldást kapnak. Különböztek. Mi tartotta őket mégis egybe? Hát, igen. Az egybeszerkesztés városa, az Isten félelme. Ugye ez egy nagyon érdekes történet, mert Jákobnak a családja nagyon tiritarka volt, és ugye van egy híres sztori, ami sok fejezeten keresztül húzódik, Józsefnek a története. És miről szól Józsefnek a története, hogy Jákobnak ezt a két fiát emeli ki, Júdát, aki elmegy a haverral, ugye ott fordul először a haver szó, volt neki egy kánánit a haverja, és ennek a történetnek lesz ugye az a vége, hogy a saját mennyétől nem zikreket, és akkor ez lesz Júda törzse, dicsőség az Úrnak. És a másik sztori pedig Józsefé. Ugye ez egy félre sikerült asszimilációs kísérlet és megtérés. A másik pedig Józsefé. József mindent jól csinál, de állandóan bajba kerül szegély. Az útja egyre lejjebb vezet, egészen a fáraó börtönébe, pedig szorgalmas, istenfélő, kitartó, nem a maga javát keresi, hanem a gazdáinak az érdekét nézi. Tehát ami jót el lehet mondani emberről, Józsefről el lehet mondani, mégis folyamatosan, állandóan bajba kerül. És mindig a köppenyével, a köntösével lesz baj. De a dolognak az a lényege, hogy az apjának is azt viszik el, a Potifárné is azt mutogatja bizonyítékként, tehát a hamis bizonyíték eszköze lesz a köntöse, a köppenye, ami ugye a profétai kegyelemnek a szimbóluma a Bibliában. Sámuelnek volt először köppenye, Illésnek a köppenye esett leidőződni, nem akarok ebben most elmerülni, de ez a dolognak a lényege. József mindent jól csinál, mégis bajba kerül, de az Isten aztán őt hirtelen a nagy mélységből felemeli a nagy magasságba, és akkor ő próbára teszi a testvéreit. De miről szól ez a történet, és miről szól a próbatétel, amit József nekik kirendel? Az egységről. Ugyanis a testvérek először a 11 testvér, Józsefet leszámítva, és hát Benyámint is, mert még kicsi volt hozzá, de a 10 testvér először abban volt egységes, hogy Józsefet kinyírják. A gonoszság tette őket először egyé. Másodszor viszont az apjuk iránti szeretet, meg a saját bűntudatuk, és ez mutatta, hogy volt bűntudatuk, hogy volt bennük az isteni szikra, mert amikor ugye látták, hogy bajba vannak a fáraó házában, mert József direkt úgy csinálta, hogy bajba kerüljenek, akkor egymás közt héberül azt hitték, nem értik őket, elkezdtek beszélni, hogy ez azért van, mert láttuk a testvérünk szenvedését és gyötrődését, és nem könyörültünk rajta. És ez egy megint egy nagyon-nagyon tanulságos mondat, mert az, hogy haragudtunk rá, az, hogy irigyek voltunk, az, hogy el akartuk hallgattatni, az, hogy már jó szót nem tudtunk hozzászólni, és az, hogy örültünk neki, hogy kútba dobjuk, meg mit tudom én, micsoda, ez még mind megbocsátható lett volna. De mikor bedobtuk a kútba, és láttuk a gyötrődését, a kínlódását, leültünk enni, és megkevítettek a szívünket, ez nem bocsátható meg. Tehát ez a probléma, hogy mindaddig, amíg elméleti, amíg kitolsz a másik emberrel, oké, de amikor ott van test közelben, látod a gyötrődését, látod a kínlódását, látod a szenvedését, és ebben te örömed le ledne az ördögi, mert az ördög ilyen. És tudták a testvérek, hogy ugye úgy gondolták, és látszik, hogy furdalta őket a lelkiismeret, és ez a két dolog, a bűntudat és az apjuk iránti szeretet egybe kovácsolta őket egy másik egységbe, és akkor, amikor ma úgy tűnt, hogy Benyámin bajba kerül, akkor egységesen kiálltak, és azt mondták, inkább mi megyünk börtönbe, de Benyámin legyen szabad. Ezt nem tehetjük meg apánkkal, hogy a másik gyerekét is, Ráhel másik gyerekét is elintézzük. És ekkor József tudta, hogy eljött az a pillanat, hogy az a család, ami a gonoszságban egyesült, először most az atya iránti szeretetben és az igazságban egyesül azért, hogy megmentsen valakit. Az önfeláldozó szeretet egyesítette őket másodszor. Míg a gyűlölet egyesítette őket először. El akartak veszélyteni valakit, másodszor pedig meg akartak menteni valakit. És ez hozta el azt a pillanatot, hogy ez a Piritarka család az egybe lett szerkesztve. Ott József házába, a tüzes kemencébe, a nyomás alatt, a veszély alatt, miközben nem voltak veszélyben egy másodpercig sem. Éppen ellenkezőleg Isten gondviselése őrködött felettük, csak ők hitték, hogy veszélyben vannak, ahogy az apjukkal elhitették, hogy József meghalt, úgy hitette el velük József, hogy rettenetes veszedelemben forognak, de soha egyetlen pillanatig nem voltak valóságos veszélyben, éppen ellenkezőleg, a legnagyobb biztonságban voltak. És így tette Isten, így végezte el az egybeszerkesztést. És juttatta el ezt a családot oda, hogy szeressék egymást. Juttatta el ezt a családot oda, hogy a másik, a testvér fontosabb legyen nálam. És képes legyek azt mondani, hogy inkább én megyek a fáraó börtönébe, de ő legyen szabad, és szabaduljon ki. Na ez az, amire Isten az egyházat is el akarja juttatni. Ezt kell az Istentől megtanulni. Az atya iránti szeretet, de sokszor a körülmények nyomása, a saját lelkiismeretünk, ezen keresztül végzi el, persze az Isten igéje, ezen keresztül végzi el az Isten azt, hogy azt a tiritarka népet, akik mi vagyunk, mert csak akik mi itt ülünk ebben a teremben, annyifélék vagyunk, annyiféle háttérből jövünk, annyiféle ízlésünk van, annyiféle elképzelésünk van, annyiféle dolgot szeretünk és nem szeretünk, hogy ezt egybeszerkeszteni lehetetlenség. Ugye el szoktam mondani, hogy valószínűleg a többségetekkel, akikkel talán közelebbi kapcsolatban is sikerült keveredni az évek folyamán, én nem találkoztam volna, ha nincs az Úr Jézus Krisztus. És ezekkel a kibírhatatlan alakokkal se lennék egy testületben, ha nincs az Úr Jézus Krisztus. És más egyéb kibírhatatlan alakokkal sem, beleértve saját magamat. De az Úr mégis egybe szerkeszt bennünket, és egybe akar szerkeszteni bennünket, és azért, mert erre vagyunk elhívva, hogy ezt megtanuljuk kicsiben, megtanuljuk a házasságban, megtanuljuk a családban, megtanuljuk az egyházban, és aztán az eljövendő világon értsük ennek a működését, és értsük ennek a mechanizmusát. Na egy pillanatra, hogy elvarjam a Zsoltár szálat, ugye mi az egybeszerkesztésnek a dolga. A következő versek elmondanak négy dolgot, ami akkor, ugye Izrael történelmében fontos része volt az egybeszerkesztésnek. Ugye így folytatódik a Zsoltár, oda járnak a törzsek, tehát a különböző törzsek, egybeszerkesztése az Isten városában történt meg, az Úr törzsei, Izrael bizonyságtételéhez, ez alatt ugye a templomhegyet értik, a Mória hegyét értik. Ugye Jeruzsálemben három fontos hely van, a Sion hegye, ez Dávid városa. Ez Dávid tette a maga főhadiszállásával. A másik fontos hely a Mória hegye, mert ott állt az Úr háza, vagy a templomhegy, vagy az Úr házának a hegye, így is olvassuk a Bibliában. Ez volt a másik nagyon fontos hely. Miért volt fontos hely? Mert Ábrahám, Izsák és Jákob ide kötődtek, nagyon erőteljesen az életüknek a legfontosabb pillanatai ehhez a hegyhez kötődtek. Ugye Ábrahám ide viszi fel Izsákot a Mória hegyére, itt kapja a kijelentést, hogy az Isten gondoskodik bárányról, az Isten bárányáról szóló kijelentést, és itt kapja az ígéretet, hogy ebben a bárány bárányban, a te magodban, az egyes számú magodban, a föld minden nemzetsége megáldatik. És ezért van az, hogy Jeruzsálemtől 1600 kilométerre Budapesten, 3000 évvel mindezek után mi itt vagyunk, és meg vagyunk áldva a magban, az ígéretben. Az, amit Isten ezen a hegyen Ábrahámnak és Izsáknak mondott, az valóságá vált a mi életünkben. Kis dolog. Szerintem ez egy nagy dolog. Isten beteljesíti az ő beszédét, és nem csak itt, hanem Kuala Lumpurtól, mit tudom én mi, föld véghatáráig tényleg elmondható, hogy mindenki áldást vesz Dávid fiában. Tehát ez a bizonyságtétel, és azért hívja bizonyságtételnek, mert Jákob is ide kötődik. Mikor menekül Ézsau elől, álmot lát, létrá leföl járnak az angyalok, és azt mondja, a létre tetején pedig állt az Úr, maga az örökkévaló. És tett egy ígéretet, veled leszek, visszahozlak, megszaporítalak, neked adom ezt a földet, és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. És akkor felállított Jákob egyik kis követ, felkente, emlékül, fogadalmat is tett ott, és azt mondta, hogy milyen rettenetes ez a hely, azt mondta, hogy ez a menny kapuja. Az Isten háza. És tényleg ott épült meg aztán az Úr háza ezen a helyen. De Jákob látta meg ezt a helyet, és aztán ugye Dávid találta meg, Salamon építette fel a templomot, de ez volt a hely. A hely. A menny kapuja. Ott, ahol a menny és a föld összeért. Azt látta meg Jákob, hogy később itt lett a szentélyben, a bizonyságtétel szentélyében lett egybeszerkesztve az emberi és az isteni. A menny és a föld, a látható és a láthatatlan. Itt jöttek, mentek, jártak le föl az angyalok. Míg nem eljött a názareti Jézus, és azt mondta, hogy már nem a szentély lesz az, amire az angyalok le föl járnak, hanem én magam leszek az. Én leszek az, aki összekötöm a mennyet, a földet, az istenit, az emberit, a láthatatlant és a láthatót. Ugye ezzel lepte meg a Nátanál nevű kollégát, aki Kánából származott, és ugye Bertalan apostolként ismerjük. Szóval, ez a bizonyságtétel. Miért a bizonyságtétel? Mert amikor tusakodott Izrael, ugye Jákob az angyallal, megkapta az Izrael nevet, majd onnan el kellett mennie erre a helyre, a fogadalma helyére, és itt már nem az angyal, hanem maga Isten mondta azt, hogy innentől fogva nem Jákob a te neved, hanem Izrael a te neved. Itt kapta a nevet, itt a bizonyságtétel. És a nép erről neveztetett Izrael népének. És oda mentek fel a szent helyre, a szent sátorra, és megemlékeztek arról, hogy Isten nem rögtönöz. Istennek terve van. Istennek céljai vannak. Lehet, hogy számunkra titok, hogy pontosan ez hogy van, meg mint van, ahogy láttuk az idők teljességének rendjére nézve, kijelentette Isten a titkát, de a dolognak mégiscsak ez a lényege, hogy Isten egy nagyon világos célt követ, és nagyon következetesen követi ezt a célt, és mikor az ember ebben elbizonytalanodott, felment a bizonyságtétel helyére, az Úr házába, eszébe jutott Ábrahám, eszébe jutott Izsák, eszébe jutott az, hogy Isten évszázadokon keresztül hűségesen kitartott az ígérete a beszéde mellett, ahogy Aszáf is bemegy erre a helyre, és azt mondja, hogy nem értettem a világ folyását, míg be nem mentem erre a helyre, és minden világossá vált, és mindent meg nem értettem. Ez a bizonyságtételnek a helye. Hogy ott magasztalják az Úr nevét, ugye így fejeződik be ez a sor, és a negyedik sor, mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának a székeit. Kétféle bíróságról van szó, az egyik ugye a vallási bíróság volt, a főtanács, ami a különböző ügyeket tárgyalta, és a másik bíróság pedig ugye Dávid királynak a királysága, ami nem a klasszikus bíróság, hanem inkább az uralkodás dolgához kötődött, és természetesen, mint ilyen, a Sionnal együtt, a Dávid városával együtt a messiási királyságnak a szimbóluma volt. Két felkent volt Jeruzsálemben, Dávid városában a felkent király, a Mória hegyén pedig, a szentélyben pedig a felkent főpap. És tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus mind a kettő felkenetést birtokolja, ő az Izrael királya, sőt az uraknak ura, és a királyok királya, és ő a főpap, de nem egy földi főpap, hanem a Melkisédek rendje szerint való mennyei főpap. Oké. Tehát ez a Zsoltár. És ez az Isten városának a lényege, és amikor látjuk majd az eljövendő világot, az új eget és az új földet, és látjuk leszállni az égből a földre az új Jeruzsálemet, akkor ez az új Jeruzsálem lesz minek a városa? Az egybeszerkesztés városa. Ott szerkesztődik egybe láthatatlan és látható, mennyei és földi, emberi és isteni, és ez lesz a foglalata, az egybeszerkesztése az eljövendő világnak, és ebben van egy titok. Tehát ez egy olyan dolog, amihez kell a szellem kijelentése, hogy a maga mélységébe meg tudják érteni. Meg tudjuk érteni. A következő érdekes dolog, ugye, amit mondtam is, a férfinak és a nőnek a kapcsolata, most ezt nem szeretném felolvasni, hanem rögtön az Efézus 5-höz ugranék, ahol ugye a házasságról beszél az apostol, és azt olvassuk a 30. verstől. Mert az ő Krisztus testének a tagjai vagyunk. Az ő testéből és az ő csontjaiból való, belőle vétettünk. Most még csak az újjászületésünk vétetett ő belőle, de majd a feltámadott test is belőle vétetik. Feltámadott testünk is olyan lesz, mint Krisztusnak a teste. Az ő tagjai vagyunk. Ő belőle vétettünk, ahogy Éva vétetett annak idején Ádámból. És azt mondja utána, annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És utána azt mondja, 32. versben, felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Tehát itt is ugyanezt látjuk, hogy külön választ és egyesít. Krisztus létrehoz téged, az új teremtést, és utána a hitünknek a célja, az összejöveteleinknek a célja, az imádásunknak, az imádkozásunknak, a dicséretünknek a célja, micsoda, hogy újra egyé váljunk azzal, akiből vétettünk. De nem úgy, hogy megsemmisülünk, nem úgy, hogy a határaink feloldódnak, nem úgy, hogy mi nem vagyunk önmagunkban is autonóm személyiségek, önálló lények, hanem úgy, hogy létrejön valamilyen olyan egység, amely a különbözőség ellenére egység. Na ez a kunszt. Hogyan létre ez az egység? Kicsit visszalapozunk az Efézusi levélben, a 4. fejezet első versétől olvasom az igét, mert itt szó van erről a fajta egységről. Azt mondja, kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, ugye római börtönből írta Pál a levelét, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Ugye az évet ezzel kezdtem, hogy éljetek az elhíváshoz méltón, ezzel az igével, vagyis ki kell lépnünk abból az egyházi tradícióból, hogy bűnnel és büntetéssel, bűntudattal és megszégyenítéssel fenyegetve akarjuk a hívőket rávenni arra, hogy Istenhez méltó életet éljenek. Ha te valóban ismered az Istent, ha valóban Isten a te mestered, ha valóban Jézus Krisztus követője vagy, tanítványa vagy, nem csak névleg, hanem valóságosan, akkor olyan akarsz lenni, mint az Isten, akkor úgy akarsz élni, ahogy ő él, és ahogy ő példát mutatott neked. Ez a tanítványságnak a lényeg. Elég a tanítványnak, olyan, mint az ő mestere. Tehát, amikor kilépünk a bűntudattal való manipulálása, meg a megszégyenítéssel való, meg a félelemkeltéssel való manipulálás alól, nem légüres térbe lépünk, hanem felszabadulunk arra, hogy fedetlen arccal szemléljük azt, amilyenné mi válni akarunk. Kell, hogy ismerd az Istent valóságosan. Mert ha nem ismered az Istent, és kilépsz a fenyegetés a többi alól, akkor csak a régi bűnös természetedbe lépsz vissza, akkor megint csak a sátán királyságába vagy. És ezért féltenek bennünket, a mi atyánk fiai, amikor azt mondják, hogy túlságosan kegyelmesek vagyunk, és hova fog ez vezetni, és ha nincs 10 parancsolat, akkor mindenki elmegy lopni, csalni, paráználkodni és bálványt imádni. De hát a helyzet az, drága testvéreim, hogyha te elmész lopni, csalni, bálványt imádni és paráználkodni, akkor ez azt jelenti, hogy eddig is ezt szeretted volna csinálni, csak a félelem és a szégyen visszatartott téged ettől. De ez az egybeszerkesztés, ez nem a félelmen és a szégyenen alapul, amiről az Isten beszél. Ez a szereteten, a bizalmon és a hiten alapul. A szereteten, a bizalmon és a hiten alapul. És most is rossz találkozni olyan emberekkel, akik rettegnek attól, hogy azt mondta a pásztor, hogy közvetlenül az elragadtatás előtt lesz egy rossz gondolatom, egy parázna gondolatom, és akkor itt maradok. Én tudom, hogy hatásos. Sokkal komolyabb eredményeket el lehet érni a bűntudattal való manipulálással, a megfélemlítéssel, a megszégyenítéssel. De higgyétek el, hogy Isten nem olyan, hogy ott volt a mennyekben, szeretett bennünket, megváltott bennünket, de most egy ilyen hűvös kívülállóként azt figyeli, hogy mit rontasz el. Hát mi atyák, mit figyelünk a gyerekeinkbe? Azt, hogy mit rontanak el? Nem örülünk annak, ha elrontanak valamit, ahogy a szeretet se örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És Jézus nem fog téged elvinni, és mondja nekem az atyám fia, hogy rettegek, hogy ne jöjjön még vissza az Úr, mert még nem állok készen, nem vagyok készen, még nem érzem azt, hogy tökéletes lennék. De hát a Biblia azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, amikor megjelenik. Tehát nem bottal jön. És próbáld meg elgondolni azt, hogy oké, nem állsz készen, még vannak rossz dolgaid, rossz gondolataid, nem teljesen tökéletes még minden az életedben. De mikor Jézus visszajön és a tetteidre néz, nem csak azért akar megfeddeni, amit nem jól csinálsz, és nem elsősorban, hanem azért akar megjutalmazni, amit már jól csinálsz. Hát nem csak rossz tetteid vannak, vannak jók is. Van, amit őszintén, hitből, tiszta szívből, Isten iránti és az ember társaid, meg a testvéreid iránti szeretetből tettél. Ezek nincsenek elfelejtve az Istennél, hát így van megírva, hogy nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzen a ti jó cselekedeteitekről. És nem az van megírva, hogy igazságos az Isten, és egyetlen gonosz cselekedetedről sem feledkezik el, és egyetlen rossz cselekedetért hiába váltott meg, hiába fizette ki az árat, mész a kénkővel égő tüzes tóba, hogy ott örökké senyvedve, gyötrődve, vedd tudomásul, hogy az Isten szent. Beteg dolog ez, higgyétek el. Na, semmi köze a Bibliához. Semmi köze az az Istenhez, akit a Biblia kijelent. Ha ez téged arra szabadít fel, hogy nosz, akkor lopjunk csajunk paráznál, akkor viszont szeretném elmondani, hogy éljél az Istenhez méltó életet. Isten nem azért haragudott az Izraelre, mert gyengérek bizonyultak, vagy elcsábultak, vagy bármi efféle. Isten a legjobban mindig akkor haragudott, amikor azt mondták, miközben gyengének, elcsábíthatónak, bűnösnek bizonyultak, azt mondták, mi vagyunk az Isten népe. Az Úr háza, az Úr háza, az Úr háza ez. Azt mondja, nem az Úr háza, ez a latrok barlangja. Oda jöttök, mint a szent nép, és úgy viselkedtek, mint a rablók? Ne csináljátok! Isten ezen húzta fel magát az Ószövetségbe mindig, amiért állandóan mindig, látjátok az Isten, hogy haragudott, hú, itt is lángpalos. Isten azt mondta, figyelj, ne állítsatok rólam ki ilyen bizonyítékot. Én nem ilyen vagyok. Olvasd el az 50. Zsoltárt, ahol Isten szól az igazakhoz, és azt mondja, hogy el ne higgyétek, hogy az áldozataitok meg az ajándékaitokra vágyom. Én rátok vágyom, hálával áldozatok az Istennek. Ha ilyes lennék, higgyétek el, nem nektek szólnék. Nem hiszem, és utána szól a képmutatóknak is, azt mondja, ki kéri tőletek, hogy ide gyertek a pitvaraimat, tapossátok. Nem kell ide jönni, nem muszáj, nem kell, de ha ide jössz és azt mondod, hogy az én népem vagy, akkor viszont ne legyél képmutató, akkor viszont ne legyél csaló, tolvaj, gonosz ember. És azt mondja, ezt teszed, újjal mutogatsz, az atyát, fiát is megrágalmazod? És ide jössz az én házamba, és azt mondod, én vagyok az Isten szent népe, hát azt hiszed, hogy én olyan vagyok, mint te? Isten ezt borította ki. A kérkedők, hogy ó, mi vagyunk az Isten népe, mi vagyunk a szent nép, Isten kiválasztott minket, stb. Oké, de akkor éljél ahhoz méltó életet. És itt sem azt kívánja Isten, hogy legyél tökéletes. Csak azt kívánja, hogy legyen a szívedben vágy arra, hogy olyan legyél, mint ő. Amilyenek ő akar látni. És ha ő irgalmas, legyél te is irgalmas. Ha ő szeret, legyél te is szerető. Ha ő megbocsájt, te is bocsáss meg. Hogyha ő nagyvonalú, legyél te is nagyvonalú. Ha ő nem bánt, az ellenségeit se bántja, akkor te se akard az ellenségeidet bántani. Ezt akarja az Isten, hogy az ő követői legyünk. Tehát, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. És hogyan kell méltón mi a megvalósítás módja, és ez az, amit meg kell tanulnunk. Teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Négy dolog. Alázat, szerítség, türelem, szeretet. Elmondjuk együtt. Alázat, szelítség, türelem, szeretet. Az egységhez erre van szükség, hogy az egység, ez egybe szerkesztés meg tudjon történni. Jézus maga mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd vagyok. Türelmes volt? Türelmes. Szeretett? Szeretett. Meg kell tőle ezt tanulni, és ugye csak egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy nagyon gyakran, főleg a Kálvin fordításban, ugye úgy idézi az új szövetséget a maradékkal kapcsolatban, az Izrael maradékával kapcsolatban, szegény és nyomorult nép. Hagyok magamnak szegény és nyomorult népet, de ez nem szegény és nyomorult nép, hanem alázatos és szelíd. Hagyok magamnak maradékot, amely alázatos és szelíd. Tehát mikor azt olvasod a Károliba, hogy nyomorult és szegény, akkor az nem nyomorult és szegény, hanem alázatos és szelíd. Jó? Szerintem ez nagyon fontos, mert ez is nagyon sok gondolatot félrevisz. Tehát az alázat, mit jelent az alázat? Az alázat azt jelenti, hogy bár különbözünk egymástól, de mind szolgálunk egy nálunknál fontosabb, nagyobb célt. Ki az, aki alázatos mondjuk focistaként? Az, aki ugyan megtehetné, hogy csak ő birtokolja a labdát, hogy mondani szokták, hogy passzolni nem passzol, csak örökölni lehet tőle a bőrt, passzolni sose fog. És lehet, hogy ő a legjobb focista, stb. És mégis kiteszek a csapatból, és betesznek egy középszerűt, és elkezd a dolog működni. Miért? Mert ez egy csapatjáték. Mert nem az a fontos, és ugye erre meg is tanítják a focistákat, hogy mindig megnyilatkoztatják őket a meccs után, hogy volt, mind volt, és hát nem tudom, ennyi meccs után most mit lehet még mondani? Tehát mindig szegények ugyanazt mondják, hogy igen, te rúgtad a győztes gólt, hát igen, nem én, hanem a csapat, és ezért megtanítják őket arra, hogy egy nagyobb célt szolgálnak önmaguknál. Nem az a cél, hogy én gólt rúgjak, az a cél, hogy a csapat győzzön. És ha én gólt tudok rúgni, jó. De a cél az, hogy a csapat győzzön. És itt is van egy nagyobb cél. Mi a nagyobb cél? Az, hogy a világ megismerje Krisztust. Megismerje a szavaidon keresztül, megismerje a tetteiden keresztül, megismerje az életeden keresztül. Az a cél, hogy az emberek megismerjék Krisztust. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, a ti jó tetteiteket. Tehát ez a cél, és ennek a célnak kell alárendelni azt, amit mi egyébként egyénként kapunk. Aztán, mi kell még? Szelítség. Ugye a szelítség a vadságnak az ellentéte. Mondok példát. Nagyon helyes kis oroszlánt befogadsz a házadba, szeretgeted, simogatod, cukimuki, egy nap megnő, és amikor elmész otthonról melóba, akkor nem mered a gyerekeiddel otthon hagyni, pedig közöttük nőtt fel. Miért? Mert a természete milyen? Vad, kiszámíthatatlan, nem tudod, mikor támad rá. Na most, veszel egy báránykát, cuki, aranyos, megnő, elmész melóba, nyugodtan otthon hagyod a gyerekeiddel. Miért? Mert tudod, hogy a bárány nem fog rájuk támadni. Miért nem fog rájuk támadni? Mert nem az a természete, mert annak szelíd természete van. Tehát itt is ez a dolognak a lényege, hogy mit akarunk, mit teszünk, mi az a természet bennünk, amit az Isten ki akar cserélni. A farkas természet helyett egy bárány természetet akar nekünk az Isten adni. Aztán a türelem és a szeretet. Ez megint erő kell. Tehát elviselni türelemmel a dolgokat, és türelemmel kivárni, hogy valami létrejön és megszülessen, ezt a földművesnek is meg kell tanulnia. Nem olyan, hogy elveted a magot a földbe, és másnap már kimész, és azt mondod, hát hol a búza? Elültettem a gyümölcsfát, másnap kinész, és azt mondod, hát hó, elültetted az eperpalántát, ugye, és másnap mész, és azt mondod, hát mi az, hogy nincs rajta eper? Hát türelemre van szükség, ki kell várni a megfelelő időt, ki kell várni azt, amíg a dolgok beérnek, megérnek, és oda eljutnak. És ehhez kell erő. A gyermekeiddel kapcsolatban, az ő nevelésükben kell türelem, és a türelemhez kell erő. Kell, higgyétek el, hogy ez nagyon nagy erő kell. És legvégén persze a szeretet. A szeretet a tökéletesség kötele, amit mindent összefog, ugye a Kolossa levél így foglalja össze a dolgot. Oké, tehát szerítség, türelem, szeretet, ugye alázatosság, szerítség, türelem, szeretet. Aztán azt mondja a harmadik vers, igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékével. Mi a szellem egysége? Az, hogy a szellem téged mire ösztökél? A jó célra, a szent célra. Arra ösztökél, hogy Jézus Krisztus követője legyél. Ő legyen a példa, ő legyen a minta. A test mire ösztökél? Az ellenkezőjére. Az önzésre. És ezért nagyon fontos, hogy a szellem által taníthatók legyünk, meggyőzhetők legyünk. És a békesség ugye a másik, a következő nagyon fontos dolog, a békességre törekvés. Negyedik vers azt mondja, egy a test, egy a szellem, mint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, ugye a bemerítkezés, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, ez már nem a gondolathoz tartozik, csak azért vettem ide, hogy lássátok, hogy a kegyelem mire való, amiről olyan sokat beszélünk. Hét dologról beszél itt, ami egy, és ami egyé tesz bennünket. A test egysége, a szellem egysége, ugyanazzal a szellemmel itattattunk meg, egy a reménységünk, tehát nem lesz külön mennyország férfiaknak és nőknek, nem lesz külön mennyország hiteseknek, meg autonómosoknak, meg katolikusoknak, protestánsoknak, és itt tovább egy reménységünk van, és egy atya van, tehát ott sincs az, hogy alatyák vannak, meg atyák, atyának, atyai, egy atya van, senkit ne hívjatok atyátoknak. Aztán egy Úr van, egy hit van, egy bemerítkezés van. Itt a bemerítkezés nem feltétlenül a vízkeresztségre vonatkozik, hanem a megtisztítás egy. Tehát mit jelent az, hogy egy hit van? Hogy a közös hit az az, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és feltámadt értünk. Ez az evangélium magva. Így olvassuk az 1 Korintus 15-ben, ezt az evangéliumot adtam elétek, ennek egyetlen elemét sem lehet megkérdőjelezni. Jézus valóságosan meghalt, mert ha nem halt meg, akkor nem lépett hatályba az új szövetség, meg akkor még a bűneitekben, és nem támad fel, akkor sem működik a dolog. Tehát mind a kettő kell hozzá, Jézus halála és Jézus feltámadása is, ezeken a tényeken alapszik a mi hitünk, ebből nő ki a hitünk. És ugye itt nem elsősorban a bemerítkezésről van szó, hanem a megtisztulásról van szó. Tehát arról, hogy aki alkalmassá, tisztává, képessé tesz bennünket arra, hogy örököljük az eljövendő világot, és tagjai legyünk ennek a mennyei Jeruzsálemnek, erre egy valaki tesz bennünket alkalmassá, ez nem én vagyok, nem te vagy, hanem a mindenható Isten. Ő tesz bennünket erre alkalmassá, és ahogy látni fogjuk, azt is elmondja, hogy ő helyezi el a tagokat a testben. Nem te, meg nem én, hanem ő, aki ezeket a dolgokat teszi. Kicsit ugrok néhány verset, a 13. versben így folytatja ezt a részt. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére. Tehát itt megint ugye ez az egybeszerkesztés hogyan működik. Eljutunk a hit egységére és az Isten fia megismerésének az egységére. A megismerés itt megint kijelentést jelent. Tehát nem arról van szó, hogy te fellapozod, vagy egy tanulható ismeretről van szó. Sok mindent lehet tanulni, de ez nem hoz létre egységet. Amit megtanulsz, az mind jó és mind hasznos, és tanulj, és ez nagyon fontos dolog. De igazán az, amiről itt a Biblia beszél, ami életté és egységé válik, az az lesz, amit Isten a számodra kijelent. A kijelentés hozza létre az egységet. És ugye ezért mondja a Filippi levélben az apostol, hogy amire eddig eljutottunk már, abban legyünk egységesek, a többit is az Isten majd ki fogja jelenteni. Tehát amiben még másképp értünk, az Isten majd ki fogja jelenteni. A Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, ugye így fejeződik be ez a vers, és aztán azt úgy folytatja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a feje Krisztus. Tehát mit kell csinálnunk? Az igazsághoz kell ragaszkodnunk. Mi az igazság? Amit az Isten kijelent, amit a számunkra kijelentett, amit megismertünk. És itt van ez, hogy bele kell nőnünk abba, amik már vagyunk. Tehát nem kell azzá válnunk, az vagy, de bele kell nőnöd abban, ami a te elhívásod, ami a te dolgod. És aztán így fejezi be. Az egész test pedig az ő hatására, tehát ez az Isten erejének a működése, egybeilleszkedve, összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez egyik bonyolult mondat, de úgy működik, mint a testnek a sejtjei. Minden egyes sejt, egy önálló sejt működik, munkálkodik, valamilyen kapcsolódásban van a környezetével, és ezek, és ahogy működik, ahogy maga a sejt is fejlődik, és növekszik, és ápolja a kapcsolatot a környezetével, úgy az egész test növekszik, és mindez az Isten hatására van. Egyikünk sem tudja, hogy ezért mondja, hogy az anyamé gyümölcse ajándék, mert a várost építeni kell, a házat építeni kell, a várost őrizni kell, de amikor megfogan a gyermek az anya méhében, akkor az növekszik magától. Az az Isten hatására fejlődik, és az Isten hatására növekszik, és ilyen az egyház. Te a saját helyeden, Krisztushoz kapcsolódva növekszel, fejlődsz. Kapcsolódsz a körülötted levő emberekhez, őket is építed, amennyire tőled tellik, és amennyire a kegyelem mértékét kaptad Krisztustól, és miközben ők építenek téged, te építed őket, ők is épülnek, te is épülsz, az egész test, amit te nem látsz át, és fogalmunk sincs, hogy ez hogy van, az egész test is épül, és Isten a maga akarata szerint egybeszerkeszti a tagokat, és mindegyik tag a test növekedéséről gondoskodik, mégpedig szeretetben. És ez a dolog lényege, hogy a félelmet, a bűntudatot, a szégyent, a fenyegetést elhagyva a szereteten kell alapuljon az egyháznak a működése. Márpedig kezdettől fogva el lett az egész rontva, már annak idején az első századokban kitalálták ezt, hogy te mennyire bűnös vagy, mennyire gonosz vagy, és itt vagyunk mi a klérus, és ha mi nem adjuk neked az ostját, nem hintjük rád a vizet, nem gyóntatunk meg téged a kétajtós szekrénybe, akkor szörnyű, rettenetes nagy bajnak lesz, és minden probléma, és ment a mennydörgés, és ez mafia módszer, bűntudatot keltünk, és aztán elmondjuk, benne megfélemlítünk, és utána elmondjuk, hogy de... Igen, van egy ajánlatunk, amit elől nem térhetsz ki, és ennek az ajánlatnak az a lényege, hogy nem bántunk, hogyha azt csinálod, amit mondunk neked. És évszázadokon keresztül erre a mechanizmusra épült fel az egyház, és ezt nagyon-nagyon-nagyon magunk mögött kell hagynunk, és azért ütközünk állandóan ilyen falakba, meg azért ütközünk ellenállásokba, mert ezen keresztül az ördög fogva tartja a gyülekezeteket. Egy darabig fel tudnak nőni az emberek, míg az Isten érintése és a szeretet kitart, és aztán utána szépen átformálódnak, és bejön a bűntudat, bejön a megfelelési kényszer, bejön a félelem, bejön a rettegés, mondom egészen addig, hogy az Úr visszajön, rám néz, és azt mondja, hú, te megbámultad azt a nőt, és a tekinteted a szeméről és a hajáról még lejjebb is siklott, itt maradsz. Sajnálom, rossz pillanatban néztél rossz helyre, ez van. Oké. Okay. Egy Korintus 12, szintén az egységről, ugye a Róma 12, az Egy Korintus 12 taglalja ezeket a dolgokat, hogy értsük, lássuk. Azt mondja a 18. verstől az ige, már pedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Most ízlelgesd már ezt egy kicsit. Egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ki az, aki cselekszik? Az Isten. Az ékeseknek azonban nincs szükségük arra, hogy nagyon dicsérgessék őket. Isten szerkesztette úgy egybe a testet, hogy az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adott, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Tehát, amikor a megfélemlítés, a szeretetlenség, a megszégyenítés működik, akkor mit veszek észre? A szálkát is. Meglátom. Ez még nem jó, ez még nem tökéletes. A szeretet viszont mit csinál? Sok vétket elfedez. Sok vétket elfedez. És amikor szeretettel nézek valakire, akkor mit csinálok? A gyengeségét, az erőtlenségét, amíg nem kész voltát, a szeretetemmel felöltöztetem. Hölgyek, cáfoljatok meg, vagy erősítsetek meg. Mely alkatrészsel töltötök a legtöbbet időt a tükör előtt, amelyik a legszebb, vagy amelyiknek arra van szüksége, hogy sok időt foglalkozzanak vele? De értitek, hogy erről van szó. Hozzá nagyobb türelem kell, nagyobb szeretet kell, nagyobb kitartás kell, nagyobb megbocsájtás kell, hogy lehetősége legyen változni, felnőni és megtérni. De meg tudom félemlíteni, meg tudom neki mondani, mit nem csinál jól, meg tudom neki mondani, hogy miért ilyen, meg mik a jellemhibái, meg mi a gonoszság benne, meg mi a nem tudom én micsoda. De a helyzet az, hogy ezt is néha meg kell tenni, tükröt kell elé tartani, de mikor? Amikor magabízó. Amikor azt gondolja, jó, én fogságra, halálra. Én kész vagyok. Félre innen dőre népség, itt jövök én. A tökéletes szépség. Ilyenkor oda kell a tükröt elé tartani, és azt mondani, hogy figyelj, lehet, hogy nem vagy annyira tökéletes, mint hiszed, ugye, hogy a vicc is mondja, hogy tavaly még egy kicsit beképzelt voltam, de idén már úgy hiszem, hogy tökéletes vagyok. Nézzük meg tehát az igénket, az Efézus 9-es zárásként. Mert úgy tetszett neki, az Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, ugye innen indultunk el, amelyet kijelentett a Krisztusban, ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is. Jó hír, hogy Isten örökösei vagyunk? Nem? Szeretnél az amerikai nagybácsitól örökölni? Hát, hogy attól függ. Mennyivel jobb az élő Isten örökösének lenni. És ez a jó hír, hogy az ő örökösei vagyunk. Mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Tehát el lettünk eleve rendelve, és Isten ezt elvégezte, és nem csak elvégezte, hanem ki is nyilatkoztatta, tehát egyszerűen ez egy kihirdetett törvény, végzés, parancsolat, mint megkapod a bíróságtól a végzést, hogy ez van, fellebezésnek helye nincs, Isten kinyilatkoztatta, hogy az ő örökösei vagyunk, aki mindent a saját akaratából, szabad akaratból cselekszik, ez a dolog lényege. Senki nem kéri őt, senki nem kényszeríti őt, senki nem tanácsolja őt, egyedül azért teszi, mert ő pontosan ezt akarja tenni. Aztán azt mondja, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk a Krisztusban. És itt is nagyon fontos látni azt, hogy ez nem egy feladat, hogy mi Isten dicsőíteni kell, hanem amikor Isten kijelenti magát, amikor te megérted az ő gondolatait, felfedi előtted a titkait, akkor te nem is tudsz más csinálni, csak elképedsz, csak azt mondod, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, ez rettenetesen szép, ugye awesome, mondja a művelt francia. Valami olyan dolog, ami az embert megdöbbenti. És ez tulajdonképpen az Isten félelem. Ez nem egy fóbia, nem egy olyan fajta félelem, ami rettegéssel tölt el az ember, hanem egy megdöbbenés, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Ennek a rádöbbenése, és ezt hozza létre a kijelentés. És utána azt mondja, ő benne pedig titeket is, Krisztusban, titeket is, és ez nagyon fontos, hogy Krisztusban, ő benne, titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Most itt az eljegyzett egy nagyon erőteljes szó, szövetségre lépett veled az Isten. Szövetségben. Vagy az Istennel. És emellett a szövetség mellett kitanúskodik a szent lélek, akit Isten megígért. Azt mondja, ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, ugye az evangélium, az üdvösségetek evangéliumát. Tehát nem a próbára bocsájtottak téged, de aztán egy rossz mozdulat és mész vissza a kóterba evangéliuma, hanem az üdvösség evangéliuma. És utána azt mondja, örökségünk zálogával, egész pontosan foglalójával, most nagyon otthon vagyunk ebben a foglaló témában, mit jelent a foglaló? Ugye az előleg meg a foglaló között mi a különbség? Az a különbség, hogy az előleg visszajár, a foglalót viszont elbukod. Akkor tesz le az ember foglalót, hogyha biztos a dolgában. Ha azt akarja mondani, hogy ez már az enyém, És mindaddig, amíg be nem teljesedik az, hogy teljesen tulajdonba lépek, addig is ez a foglalóval a magam számára tulajdonba veszem ki, nyilvánítom a tulajdonjogomat. És azt mondja, hogy örökségünk zálogával, ugye a Szentlélekről van szó, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. És ez a megváltsa a tulajdon népét tulajdonképpen még egy jövő idő. Tehát az zálog, a foglaló miről szól? Arról szól, hogy lesz majd a teljes tulajdonba vétel, a teljes birtokba vétel. Mikor fog ez megtörténni? Akkor, amikor feltámadunk, amikor Isten trónja elé állunk, de nem azért, hogy Isten megkeresse a szálkát a hátsó feledben, meg a szemedben, meg az akárhol, hanem azért, hogy jutalmát vegyed mindannak, amit az ő iránta való hitből és szeretetből tettél, hogy meglásd őt színről színre, és ami híja van még az átváltozásodnak, az ott akkor megtörténjen, és amikor ez megtörtént, akkor utána elhelyez téged ebben az új égen, az új földön, elhelyez az ő új világában, na akkor jön el a megváltásnak a teljessége. De addig is Isten adott foglalót, és az a foglaló nem más, mint az élő Istennek a tulajdon, a saját szelleme. Úgyhogy, drága atyám, fiai, a helyzet az, hogy benne vagyunk Istennek a tervébe, elidegenedtünk az Istentől, az ördög és a bűn munkája elidegenített bennünket az Istentől, de az Isten megtalált bennünket, megtértünk, újjászülettünk, az Isten újjáalkotott bennünket, ahogy az Efézusi levél mondja, és ezt is érdemes ízlelgetni, valóságos megigazultságban és valóságos szentségben lettél megteremtve. Isten nem teremt olyat, ami nem valóságosan megigazult, és nem valóságosan szent. És mivel Isten kezemunkája vagy, Isten teremtése vagy, amit az Isten alkotott, létrehozott, az valóságosan megigazult, és valóságosan szent. És ebbe kell belenőni. Ehhez kell felnőni. Ebbe kell részt venni. És ebben már nem az a fontos, hogy mit nem tudsz még, hanem az a fontos, amit már tudsz. És a szeretet arra néz, hogy ezt már tudod, ezt már hitből tetted. Mikor azt mondja a Tesszalonika levél, hogy aki lopott többet, ne lopjon, hanem aki tulajdon kezével munkával dolgozzon, akkor én először meglepődtem. Mi van? A gyülekezetben még voltak olyanok, akik lopásból éltek? Hát voltak, mert Pál ír nekik. Ad egy jó tanácsot, hagyd abba. És a tulajdon kezeiddel munkálkodva én. Miért? Azért, mert az, akik vagyunk, az nem elvenni akar, nem kifosztani akarja a másikat, hanem megáldani. Mint ahogy Isten sem elvenni akar, nem kifosztani akar, hanem megáldott bennünket. Elvette a bűneinket, megfosztott bennünket az ellenségünktől, és megáldott bennünket Jézus Krisztusban minden szellemi áldással. És azt akarja, hogy mi is ez elváltoztasson, megváltoztasson bennünket, az ő irgalma irgalmassá tegyen, az ő türelme türelmessé tegyen, az ő szeretete szerető emberré tegyen, az a képesség, hogy a szeretettel sok vétket elfedez, képessé tegyen bennünket is felöltöztetni a kicsit, az előnytelen tagot felöltöztetni mindaddig, amíg fel nem nő ő is, ő maga is szeretetben, és azzá nem válik, amivé az Isten megalkotta és megteremtette. Ezt akarja az Isten, és ezt szeretné az Isten. Amen. És a vége a történetnek az, hogy ő nem csak elkezdi, hanem meg fogja csinálni, és megjelenik az egybeszerkesztés. És az egybeszerkesztés arra lesz jó, hogy mi magunk is képesünk leszek már arra, amire az Isten. Már most is rész szerint képesek vagyunk, de képesek vagyunk a gyülekezetben megvalósítani. Néha nagyon rész szerint, néha egész jól megy a családban, a gyermekeinkkel, stb. A barátságokban, az emberi kapcsolataikban már rész szerint meg tudjuk ezeket a dolgokat valósítani, de ebben kell fejlődni, és ebben kell felnövekedni, mert ez az Isten titka az idők teljességének a rendjén. Nézve. Amen. Úgyhogy kérlek benneteket, drága testvéreim, álljunk föl, és nézzünk arra, aki mindezt el fogja végezni, és jöjjék a zenekar. Gondolkodjatok, elmélkedjetek, olvasgassatok, ajánlom figyelmetekbe ezekben a napokban az Efézusi levelet. Engem megáldott, az Úr sok mindenen megmutatott ezen keresztül. Megerősített bennem, és hiszem, hogy veletek is ez így lesz, és így fog történni.
Köszönjük, hogy ma velünk voltál az Istenre hangolva podcastben. Reméljük, hogy ma hallottak és megosztott tartalmunk inspirált és áldást hozott az életedbe. Ha szeretnéd folytatni az utazást az isteni hangolás útján, ne felejts el feliratkozni podcastünkre, hogy mindig értesülj az új részekről és tartalmakról. Kövess minket a közösségi médiában is, hogy további inspirációkat kapj, és részese lehess a közösségünknek. Találkozunk legközelebb, és addig is, legyen békesség és áldás az életedben.